Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Család vasárnapján nyitotta meg Ternyák Csaba egri érsek a Szentévet az Egri Főegyház megyében. Göncről érkezett az a monumentális zarándokkereszt, melynek bevonulásával vette kezdetét az ünnepi szentmise. A főpásztor szent beszédében rámutatott, az evangélium egy húsvéti zarándoklatot idéz fel. Ma azonban Ferenc pápa egy másik zarándoklatra hív bennünket, kérve, hogy minden egyházmegyében vigyék körbe Krisztus keresztjét a nagypénteki liturgiához hasonlóan. Ez a remény útjának indítása, a teljes szentév pedig a remény ideje, fogalmazott. Az érsek elmondta, Ferenc pápa az évféli misén a Szent Péter bazilikában a Szent Kapu megnyitásakor az Úrral való találkozás örömének felfedezésére és megújulására buzdított. A székesegyházban felállított zarándok kereszt új életre inspirál, tudatosítva, jó nekünk Jézus vonzásában élni. A kereszt egész évben jelen lesz a székesegyház oltára mellett. Románia 2025. január 1-jét követően a Schengeni térség teljes jogú tagja. Ezzel megváltoznak a közös határszakasz átlépésére vonatkozó szabályok, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy január 1-től az átkelés az államhatáron a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de igényelhető lesz a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. December 27-én megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat 2025. január 20-áig lehet beadni. Amennyiben egy szülő, illetve gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskola kezdésre, vagy indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az oktatási hivatalhoz nyújthatja be erre irányuló kérelmét. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, de szükség esetén az oktatási hivatal is gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság mérje fel. A szilveszteri tűzijáték biztonságos használatára hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hangsúlyozta, a tűzijátékokkal kapcsolatos tűzmegelőzés már a vásárlásnál kezdődik. Nem mindegy ugyanis, hogy hol szerezzük be ezeket az eszközöket. Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon vagy csomagtartóból, mert az így beszerzett pirotechnikai termékek nem biztos, hogy tűzvédelmi szempontból megfelelőek. A szilveszteri tűzijátékokat december 28-a és 31-e között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken. Mukics Dániel arra is kitért, hogy a szilveszteri tűzijátékokat december 31-én 18 órától másnap reggel 6 óráig szabad felhasználni. A szilveszter elsősorban a petárdák és a tűzijáték miatt kritikus időszak a kutyáknak. Az extrém hanghatások megzavarják nyugalmukat. Mit tehetünk, hogy az új év ne a kutyáink keresésével kezdődjön? Ellenőrizzük a csip adatokat, így ha elszökik, azonnal be lehet azonosítani az állatot. Győződjünk meg arról, hogy a bejárati ajtó és a kertkapu zárva van, hogy kutyánk ne tudjon elszökni. Vigyük le a kutyát sétálni még a tűzijáték kezdete előtt, hogy a legnagyobb zajokat már a lakás biztonságában tölthesse. A kint tartott kutyusokat engedjük be a lakásba, garázsba, ahol tompábbak a külső zajok. Egy kis szeretettel és odafigyeléssel, szilveszter, lehet stresszmentes a kutyáknak is, ha időben felkészülünk. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzmara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű.
Reklám. A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Újévi koncert már nem is létezhet ifjabb Johann Strauss muzsikája nélkül, ma az ő pályáját mutatjuk be. A keringő királynak nevezett fiatalember édesapja, idősebb Johann Strauss, szintén jó nevű zeneszerzőnek, zenésznek számított. Egyik leghíresebb szerzeményének dallamát és ritmusát, a Radetzky indulójét, a férfi emberek legnagyobb része jól ismeri, hiszen még a magyar néphadsereg katonái is erre csapták oda bakancsaikat a díszmenetekben.
Az apa minden erejével azon volt, hogy fiai, Johann mellett József és Eduard semmiképpen ne legyenek zenészek. A két fiatalabb Strauss egy időre legalábbis betartotta apja parancsát, József mérnökként, Eduard pénzügyi szakemberként élte életét. Johann Strauss azonban fellázadt apja ellen és zenésszé vált. Szakított az arisztokratikus, csak szűk kör számára érthető és élvezhető zenei stílussal. Egyik első képviselője volt azoknak a művészeknek, akik felismerték a népzenében rejlő értékeket, és azokat tudatosan építették bele műveikbe. Ez egyébként akkor tájt a legtöbb művészeti ágban hasonlóképpen történt, elég csak Petőfi Sándor költészetére gondolnunk. A fiatal Strauss tehát a ma is rendkívül népszerű Bécs melletti vendéglőnegyedben tanulmányozta a népies muzsikát, figyelte, miként táncolnak az iparosok és a parasztok, milyen ritmusok mozgatják a tömegeket, és milyen dallamok érnek el a külvárosi népek szívéig. A legnépszerűbb dalokat az akkori osztrák szórakoztatóipar Sramli zenekarai közvetítették. A 19. század első harmadában tehát a keringő, ez a korábbi népi táncmuzsika meghódította egész Bécset. Elsőként idősebb Johann Strauss vitte sikerre a valcert, híre gyorsan terjedt az ország határokon túlra. Komoly kortársak, köztük a francia Berlioz írtak elismerően műveiről. A század közepén aztán nagy szakmai harc bontakozott ki Bécs két legnépszerűbb zeneszerzője között. Furcsa, ám a történelemből jól ismert párharc kezdődött a sikerért. Apa és fiú. A vetétársak ugyanazt a nevet viselték. Idősebb és ifjabb Johann Strauss között az 1848-as forradalom a korábbiaknál is jobban felerősítette a vetélkedést. Az apa császárpárti volt, a fiú forradalmár, aki a Balkánról sietett vissza Bécsbe, hogy részese legyen a forradalomnak. Jellemző képeken örökítették meg a két Strauss találkozását. Az ifjabbik zenekara élén a polgárőrök előtt haladt. Az idősebb Strauss a császári csapatok zenekarát vezényelte. 1849-ben idősebb Johann Strauss meghalt. Fiának a forradalom leverése után bujkálnia kellett, ám néhány év elteltével művészetével meghódította Bécset. Az energikus, fülbemászó dallamokkal bármikor előállni képes, kitűnően muzsikáló Johann Strauss sorra alkotta meg népszerű műveit. Amikor már nem tudott eleget tenni az egyre sokasodó koncertmeghívásoknak, segítségül hívta testvérét, Józsefet. Az addig egy mérnöki irodában dolgozó József villámgyorsan megtanulta mindazt, amit egy zenésznek tudnia kell, és vezetésével felállt egy újabb Strauss zenekar. József Strauss több száz népszerű keringőt és polkát írt, ezek népszerűsége vetekedett bátyja szerzeményeivel. A legidősebb Strauss, Johann, a családi munkába bevonta fiatalabb öcsét, Eduardot is. Eduard vált a Strauss dinasztia világhírének megalapozójává, kitűnő érzékkel szervezte a hangversenyeiket, intézte pénzügyeiket és építette a keringő kultúrát szolgáló nemzetközi kapcsolatokat. A legismertebb Johann Strauss mű a Kék Duna keringő. Azt írják róla, hogy a történelem eddigi legtartósabb sikerű tánczenéje. Furcsa a története. Strauss a bécsi férfi dalárda megrendelésére egy rendőrhivatalnok szövegére komponálta 1867-ben. Az énekelt változat lényegében megbukott. Ám még ebben az évben a zeneszerzőnek fel kellett lépnie a párizsi világkiállításon, ahol új szerzeményekkel volt illendő előállnia. Elkészítette a Kék Duna keringő hangszeres változatát. Ebben a formájában aztán a zenemű kirobbanó sikert aratott, és elindult világhódító útjára. A zene az osztrák néptánc jellemzőit bécsi elemekkel, kedélyességgel és az osztrák népies muzsika egyszerű, természetes hangszerelésével elegyítette. Thank you. a Keringő király teremtette meg a táncoperettet is. Ebben a tánczenére építi a teljes színpadi cselekményt. A korábbi szerzők egyszerű táncsorozatából kialakította a keringő egyvelek sokszínű formáját, melynek darabjait változatosan kezeli. Általában lassú bevezetés után ki, illetve berobban a tánc. Majd megismétlődnek a jellegzetes motívumok, végül a kezdő főkeringő erőteljes ismétlése zárja. Jókai Mór elbeszélése alapján alkotta meg Johann Strauss a Cigánybáró című, ma is igen népszerű daljátékát. Ennek előzménye, hogy 1882-ben magyarországi koncertjén nagy sikert aratott, melynek nyomán Liszt Ferenc arra biztatta, hogy írjon magyar témájú operettet. Strauss, miután képzeletét megfogta Jókai Mór Szaffi című novellája, 1885-re elkészítette és be is mutatta Bécsben a darabot. Sikerét jelzi, hogy 1899-ig 140 színházban volt premierje. Johann Strauss egy évtizeddel korábban, 1874-ben komponált a Denevér című operettje nélkül évtizedek óta nincs magyar szilveszter, miként nincs új év sem a bécsi filharmonikusok újévi koncertjének közvetítése nélkül. A komikus operett kitűnően illik az év utolsó napjához, az újévi örömet pedig gyönyörűen kiteljesíti a Kék Duna keringő és a Radetzky induló. Így békél meg egymással minden év első napján apa és fiú, az idősebb és ifjabb Johann Strauss.
És most hozzák a pezsgőt!
Ilyen, ilyen a pezsgő! Ilyen!
Újra itt vagyok a palotámban. Én Chagrin lovag. Micsoda éjszaka volt. Ez az Olga, és ez az Ida, ezek a művésznők. Ezekben van valami olyan... Micsoda nők, micsoda társaság, micsoda illatok, s micsoda italok. Ida, téged szeretlek a legjobban. Felségek, ez mindig jár, így duhál. Első, első néven, és házal is kihaj. Ő felsége sokáig. Márki, hol vagy Márki? Gyere Márki! Valódi Márki van itt a Pertut. Én Frank fogházigazgató. Gyere, Olga, te is ide. Olga, ide, ide, oda. Az a piszok pezsgő egy országot egy pohár vízért. Ez jó esett. Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, ahogy már beszámoltunk róla, Ferenc pápa 2024. december 24-én a Szent Péter Bazilikában szentmisével indította el a jubileumi szentévet, megnyitva a Vatikáni Bazilika szentkapuját. A 2025-ös szentév mottója a remény zarándokai. A szentévi kezdeményezések magukban foglalták a hagyományos 100 betlehemi jászol a Vatikánban kiállítást is, amely Rómában a karácsonyi időszakban tartott népszerű, évente megszervezett rendezvény. A világ minden tájáról, köztük Magyarországról is érkezett betlehemeket állítottak ki. Kedves hallgatóink! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának összejövetelén, december közepén Ternyák Csaba EGRI érsek elmondta, hogy kétféle szentév van. A jubileumi szentév az, amelyik 25 évenként ismétlődik, ilyen ez a mostani is. De léteznek rendkívüli szentévek is, ilyen volt például a 2015-ös irgalmasság szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. A mostani a 27. rendes szentév lesz, melynek központi témája a remény. A remény, amelyik ott él minden keresztény embernek a szívében, és ezt a reményt szeretnénk felszítani az elkövetkező hónapokban. Ez a jubileumi szentév mindenek előtt Jézus Krisztus éve, hiszen ő rá irányítja a figyelmet, aki az élet, a kegyelem hordozója az emberiség számára. A jubileumi évet nem csak azért nevezik szentévnek, mert ünnepélyes szent rítusok és szertartások kísérik, hanem azért is, mert az egyik célja éppen az életszentség előmozdítása. Vagyis, hogy az Istent újra és még jobban életünk középpontjába helyezzük. Karácsonykor az Úr érkezését várjuk, aki örömet plántál a szívünkbe, és biztosít bennünket megszületésekor arról, hogy ő velünk marad, hogy nem hagy el bennünket, hogy szeret minket. Szeretve vagyunk, és a célunk az örök élet és a boldogság, amelyet Istenben és Istennél találunk meg. A gondjaink mind kisbetűs gondok, mert az igazi nagy öröm, az igazi nagy remény az ott él a szívünkben. Ezért van okunk állandóan arra, hogy örömben éljünk. Kedves hallgatóink! A mai napra Ferenc pápa elrendelte a jubileumi szentév megnyitását a világ székesegyházaiban. Így volt ez a mi főegyházmegyénkben is. Az EGRI Bazilikában Ternyák Csaba érsek nyitotta meg a szentévet. Az egyházmegyei programokról elmondta, a Szent Atya szándéka szerint december 29-én, Szent Család vasárnapján, minden egyházmegye saját székesegyházában nyitja meg a szentévet. Nálunk ebből az alkalomból Egerbe zarándokolt a Gönci Egyházközség templomában található hatalmas kereszt, amellyel az ottani hívek minden évben nagy számban elzarándokolnak monokra az ottani Kálvárián álló kápolnába. Ez a kereszt az egész szentév során az EGRI Bazilikában lesz majd látható, amelyhez szeretettel hívja és várja a főpásztor a remény zarándokait az egész egyházmegyéből. Kedves hallgatóink! A szentévhez számos rendezvény kapcsolódik, melyre várják a híveket. Januárban ünnepség lesz a kommunikáció világáért. Februárban tartják a hadsereg, a rendőrség és a biztonsági személyzet, továbbá a művészek, majd pedig a diakónusok jubileumát, mely diakónusz szenteléssel fejeződik be a Szentpéter téren. Márciusban készülnek az önkéntesség, továbbá az irgalmasság misszionáriusainak jubileumára. Március 28-án a 24 óra az Urral című esemény részeként a pápa bűnbánati vigiliát tart a Szentpéter bazilikában. Áprilisban tartják a betegek és egészségügyi dolgozók, majd a fogyatékkal élők jubileumát. Májusban a munkások, majd a vállalkozók, a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileumát tartják. Júniusban ünneplik a szentszéket, a sportot és a sportolókat, a szemináristákat, a papokat és a püspököket. Júliusban készülnek az ifjúság jubileumára. Szeptemberben lesz a vigasztalás jubileuma, imádságos virasztás azokért az emberekért, akik betegség, gyász, erőszak vagy bántalmazás miatt élnek át fájdalmat és szenvedést. Októberben a bevándorlók és missziók, valamint a megszentelt élet és a máriás lelkület, továbbá az oktatás világának jubileumára kerül sor. Novemberben a szegények, a kórusok, decemberben a rabok jubileuma lesz. A tervek szerint minden ünnepi összejövetel pápai szentmisével fejeződik be. A jubileumi szentév lezárása 2025. december 28-án lesz az egyházmegyékben. A szentkapu bezárása és a jubileumi év lezárása 2026. január 6-án, Urunk megjelenésének főünnepén vízkeresztkor lesz.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a